Örök Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Türelmesnek kell lennünk önmagunkkal szemben, és bizalommal kell várnunk Isten idejét és megoldásait. Ő hűséges az ígéreteihez. Ha erre emlékezünk, akkor újra gondolhatjuk az eddig megtett utunkat, és új lendületet adhatunk az álmainknak, anélkül, hogy engednénk a belső szomorúságnak és a bizalmatlanságnak, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről, nem a háborúról szólnak, hangoztatta Ferenc pápa Lohan Ulrich párizsi érseknek címzett és pénteken közzétett levelében, amelyben tűzszünetet kezdeményezett a július 26-a és augusztus 11-e közötti sportesemény idejére. A katolikus egyház főreményét fejezte ki, hogy a párizsi olimpia alkalmat ad a világ minden részéből érkezők számára, egymás kölcsönös felfedezésére és elismerésére az előítéletek megdöntésével, a megbecsülés előmozdításával ott, ahol lenézés és bizalmatlanság van. A barátság erősítésével ott, ahol gyűlölet van. Az olimpiai játékok természetüknél fogva a békéről szólnak, nem a háborúról, írta a francia egyház vezetőjéhez intézett üdvözletében a pápa. Emlékeztetett, ennek a szellemiségnek a jegyében az ókoriak bölcsességgel a háborúk leállítását rendelték el az olimpiai játékok idejére, és a modern korban is igyekeznek újraéleszteni ezt az örvendetes hagyományt. A mostani nehéz időkben, amikor a világban a béke komoly veszélyben van, nagyon remélem, hogy mindenki tiszteletben tartja ezt a tűzszünetet a háborúk megoldása és a harmónia helyreállítása reményében, tette hozzá Ferenc pápa. Libanon a közel-keleti stabilitás és a háborús eszkaláció elkerülésének kulcsszereplője. Ezért az Európai Uniónak és a nemzetközi közösségnek is mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az ország ne váljon a háború részévé, jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a libanoni kollégájával közösen tartott sajtóértekezletén közölte. Európa súlyos biztonsági fenyegetésekkel néz szembe, ugyanis az ukrajnai háború mellett fennáll a közel-keleti válság tovább terjedésének kockázata is. Pontosan tudjuk, hogy ha a közel-keleten a biztonsági válság átterjed még egy országra, akkor az nem fog megállni annak határainál, és könnyen egy regionális vagy a régión túlmutató háború alakulhat ki, figyelmeztetett. Ez pedig szavai szerint olyan tragikus biztonsági környezetet eredményezne Európának, amelynek során gyakorlatilag minden ellenőrzés kicsúszna azok kezei közül, akik még valamennyire talán fogják a gyeplőt. Sajnálatra méltó Josep Borrell, Európai Uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselő szervezkedése a soros magyar elnökség tervezett programjának aláásására. Különösen most, amikor a kontinens súlyos válságokkal néz szembe, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető újságírói kérdésekre válaszolva elmondta, nem kapott olyan levelet Josep Borrelltől, amelyben Brüsszelbe hívnák meg külügyi tanácsülésre augusztus 28-ára és 29-ére, épp akkorra, amikor a magyar elnökség is informális találkozót tervez Budapesten. Hallottam, hogy a főképviselő úr próbált szervezkedni. Nem csodálom, én végig kísértem az elmúlt 5 éves főképviselői karrierjét, amely az európai külpolitika egyik legkudarcosabb időszaka volt. És hogyha küldött volna ilyen tartalmú levelet, akkor én valószínűleg egy homokozó lapátot küldtem volna vissza neki, mert körülbelül ez ilyen óvodás szellemi színvonal, hogy most én hívom össze a barátaimat, vagy te hívod össze, jelentette ki. Végül az időjárásról. nagyrészt derült vagy fátyol felhős lesz az ég, de a Dunántúlon már vastagszik a felhőzet, a Dunántúl nyugati-délnyugati felén hajnaltól egyre több helyen valószínű eső, zápor, helyenként zivatar is lehet. Az északi-északkeleti szél csak kevés helyen élénkül meg, zivatarok környezetében azonban erős széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, de főként az északkeleti szélvédett helyeken 15-17 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton többnyire 27 és 34 fok között alakul, de a tartósabban csapadékos dunántúli tájakon 25 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Ferenc pápa áldása az 1500 éves római Mária ikont ünneplő klerikus rendnek. Pápai üzenet a párizsi olimpiára. A 2024-es párizsi nyári olimpiai játékok segítsék elő a megbecsülést és a harmóniát. Teljes búcsút nyernek azok, akik megünneplik a nagyszülők és idősek világnapját.
Ferenc pápa áldása az 1500 éves római Mária ikont ünneplő klerikus rendnek. A hagyomány szerint 524. július 17-én bízta Szent Első János pápára és Szent Gallára, a római konzul lányára a Santa Maria in Portico kegyképet, két szeráf. Az évforduló alkalmából ünnepi esemény sorozatot tartottak a Santa Maria in Portico in Campitelli templomban, ahol az ikont őrzik, és amelynek nagy tisztelője volt Leonardi Szent János. Ferenc pápa levelet küldött a Leonardi által 1574-ben alapított Isten anyjának reguláris klerikusai rend előjárójának. Páter Antonio Piccolónak címzett levelében a Szentatya örömmel csatlakozik imáikhoz, amelyel az örökváros védőszentjeként Románné Portus Securitatis néven tisztelt Máriaikon 1500 éves fennállását ünneplik. Az Isten anyjának reguláris klerikusai őrzik 1601 óta a szűzanya kegyképét, aki szerető és gondoskodó anyaként, világító toronyként vezette gyermekeit a biztos kikötő felé. Gondviselésszerű egybeesés, hogy 2024-ben a remény jubileumát előkészítő évben emlékeznek rendük alapításának 450. évfordulójára, amikor az égi édesanyja tiszteletéről ismert Leonardi Szent János őt választotta a Leonardi karizma hű őrzőjéül, írja levelében a pápa, majd felidézi a kegykép csodás történetét. A Santa Maria in Portico, vagy Árkádos Szűz Mária kultusza Isten anyjának egy csodás jelenése után született, mely 524. július 17-én következett be Szent Galla római patricius nőházában, Szent Első János pápa jelenlétében. Attól kezdve az oszlopcsarnok, ahol a nemes Galla fogadta a szegényeket és a zarándokokat, Mária kegyhelyé és szeretett otthonná vált. Leonardi Szent János lelki örököseiként a szerzeteseknek ez felszólítás arra, hogy gondozzák és előmozdítsák a szegények és a legutolsók befogadásának értékét, hogy lakóhelyünk és templomaink a világra nyitott oszlopcsarnokok legyenek, ahol vigaszt és segítséget nyújtunk az élet számos nyomorúságától szenvedő embereknek. A szűzanya az egyház számára különösen nehéz pillanatban fedte fel önmagát, kiterjesztve köpenyét Első János pápára, aki a békért szenvedett és halt meg, anélkül, hogy megtagadta volna hitét, politikai összeesküvések és testvérháborúk áldozataként. A jelenlegi helyzetben ez arra sarkal minket, hogy elősegítsük a békét és imádkozzunk érte, írja a pápa, majd arra kéri a klerikus szerzeteseket, hogy legyenek a béke építői elsősorban közösségeikben a kiengesztelődést keresve. A testvéri élet példája legyen evangéliumi vonzerő a hívek számára, akiknek lelkipásztori szolgálatát végzik. Tekintsenek Máriára, mint a vigasz és a biztos remény jelére, Isten anyai arcára, menedékre, aki folytonosan nekünk ajándékozza fiát, az egyetértés egyedüli forrását, az üdvösség reményét, a béke útját, az ember végső célját. A szent gyógyszerész Leonardi János ebben a szellemben alapította meg a Boldogságos Szűz Mária megreformált papjainak kongregációját, hogy visszaadja az egyháznak a kezdetek apostoli fényét. Krisztus mindenek előtt vallotta, vagyis Krisztust helyezte minden dolog középpontjába, őt tette minden dolog mércéjévé. Csak Krisztus az a gyógyír, mely képes meggyógyítani az egyház és az ember bajait. Ez az elkötelezettség, melyet Mária szeretettel elkísér a neki szentelt kongregáció útján, ma is megújul, és egyre nagyobb missziós buzgóságra, folyamatos lelkifejlődésre szólítja a szerzeteseket, követve szent alapítójú buzdítását. Elménk és szívünk tekintete előtt csak Krisztus tisztelete és dicsősége és a megfeszített álljon. Ferenc pápa a jubileumi ünnepségekre utalva arra bátorítja a szerzeteseket, hogy elevenítsék föl Leonardi Szent János evangelizáló munkáját, aki a Propaganda Fide pápai Orbán kollégium első alkotmányát is megírta, azért, hogy olyan papokat képezzenek, akik válaszolni tudnak a kor missziós kihívásaira. Isten anyjának reguláris klerikusai is viseljék szívükön a szerzetesek átfogó képzését, a megfeszített és feltámadt Krisztushoz hasonulva, aki elsőként támad fel a halottak közül. Tekintsenek Máriára, Krisztus tanítványára és az egyház anyjára, hogy apostolkodásuk a kegyelem csatornája és az evangélium örömteli hírének eszköze legyen. A jubileumra a rend számos kezdeményezéssel készült. Július 14-én szolidáris missziós vásárt tartottak a Tourette Szent Johanna Antida Szűz által alapított keresztény szeretet nővérei. Az általuk készített és a templom előtti téren árusított termékek árából befolyt összeget karitatív célokra fordítják. A Kegyelem 60 színe címmel bemutatták Antonio Tarallo könyvét, melyet beszélgetés követett a szerző és a rendi előjáró közreműködésével. A Szentek Csarnoka, Árkádos Szűz Mária, az életszentség kereszteződése témában. Július 16-án este vesperást tartottak Davide Carbonaro potencai érsek vezetésével. Július 17-én a Mária jelenés ünnepnapján délelőtt közszemlére tették a főoltáron barokk fülkében őrzött kegyképet, hogy a hívek lerúhassák előtte tiszteletüket. Délben imádság, majd délután koncelebrált ünnepi szentmise következett, amelyet Matteo Maria Zuppi, bolognai bíboros érsek, az olasz püspöki konferencia elnöke mutatott be. A Leonardi Szent János által alapított kongregáció 1601-ben Rómában is nyitott egy házat, a Santa Maria in Portico templom mellett. Áldásos hatással volt az örökvárosra a gyakori szentáldozás és a keresztény tanítás terjesztésével. János érdeklődése és apostoli buzgósága nem szorítkozott pusztán hazája egyházára. Miután megismerkedett a spanyol pappal, Vives atyával, vele együtt megtervezte egy olyan papi kongregáció megalapítását, amelynek tagjai a hitetlenek között terjesztik majd a keresztény tanítást. Így született meg 1603-ban az az intézmény, amelyből később a Collegium Urbanum Propagandi Fidei bontakozott ki, és amely a missziók római központja lett. Leonardi Szent János élete utolsó éveit Rómában töltötte, itt is halt meg 1609. október 8-án. Először a Santa Maria in Portico templomban temették el, majd amikor ez a templom lett a kongregáció központja, átvitték a Santa Maria in Campitelli templomba. 9. Pius pápa avatta boldoggá 1861-ben, majd 11. Pius szentté 1938-ban. 16. Benedek pápa 2006-ban a gyógyszerészek védőszentjévé nyilvánította. Ünnepét október 9-én tartjuk.
Pápai üzenet a párizsi olimpiára. A 2024-es párizsi nyári olimpiai játékok segítsék elő a megbecsülést és a harmóniát. Ferenc pápa üdvözletét és imáját küldi a közelgő 2024-es párizsi nyári olimpiai játékok előtti a békéért szervezett szentmisére. Annak a reményének ad hangot, hogy a rangos nemzetközi sportesemény hozzájárul a béke és a barátság építéséhez egy olyan világban, amelynek nagy szüksége van rá. Arra kérem az Urat, hogy halmozza el ajándékaival mindazokat, akik bármilyen módon részt vesznek, akár sportolóként, akár nézőként, valamint támogassa és áldja meg azokat, akik vendégül látják őket, különösen a párizsi és a máshol élő híveket. Ezzel a jó kívánsággal küldte imádságos üdvözletét Ferenc pápa a július 19-én délelőtt 10 órakor megtartott szentmisére a békéért, amelyet a párizsi Madeleine templomban mutattak be a közelgő nyári olimpiai játékok előtt, amelyeknek Párizs ad otthont július 26-a és augusztus 11-e között. Az eukarisztia ünneplését kifejezetten a párizsi játékok olimpiai fegyverszünete kezdetének napján tartották, amelyet a francia püspöki konferencia, a párizsi érsekség és a szent játékok csapata javasolt. Az Egyesült Nemzetek Szervezete által megszavazott olimpiai fegyverszünet egy héttel a játékok megnyitó ünnepsége, július 26-a előtt kezdődik, és egy héttel a paralimpia szeptember 8-i lezárása után ér véget. A szentmisét Celestino Migliore érsek, franciaországi apostoli nuncius vezette, Laurent Ulrich, Párizs érseke, és Emmanuel Gobillard, Digne püspöke, a francia püspöki konferencia olimpiai és paralimpiai küldöttek koncelebrálásával. Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, diplomaták és sportemberek is jelen voltak a szertartáson. Ferenc pápa Ulrich párizsi érseknek franciául küldött, a Szentszék sajtóirodája által pinteken délelőtt közzétett üzenetében csatlakozott a Szentmise szándékaihoz. Ebben kérte az urat, hogy áldja meg az olimpiáért minden szinten munkálkodókat és a résztvevőket. Elismeréssel szólt azokról a keresztény közösségekről, amelyek arra készülnek, hogy szélesre tárják templomaik, iskoláik és otthonaik ajtaját az eseményre. Kiváltképpen nyissák meg szívük ajtaját, tanúságot téve Krisztusról, aki bennük lakik és közvetíti nekik örömét azáltal, hogy az ingyenesség és nagylelkűség jegyében üdvözölnek mindenkit. A pápa köszönetet mondott továbbá azért, mert nem feledkeztek meg a legsebezhetőbb emberekről. Tágabb értelemben remélem, hogy ezeknek a játékoknak a megszervezése csodálatos lehetőség lesz Franciaország egész népe számára a testvéri harmónia megteremtésére, lehetővé téve a különbségeken és az ellentéteken túl a nemzet egységének megerősítését, fogalmazott a pápa üzenetében. A Szentatya hangsúlyozta, hogy együtt örül velük, amikor e rangos nemzetközi sportversenynek adnak otthont, különösen azért, mert a sport egy egyetemes nyelv, amely túlmutat határokon, nyelveken, fajokon, nemzetiségeken és vallásokon. Sőt, képes egyesíteni az embereket, elősegíteni a párbeszédet és a kölcsönös elfogadást, serkenteni az önmagunk legyőzését, támogatni az áldozatkészséget és bátorítani a hűségre a személyi közi kapcsolatokban, továbbá saját korlátaink felismerésére és a kölcsönös elfogadásra és mások értékelésére is. Az olimpiai játékok, ha valóban játékok maradnak, kivételes találkozási helyek lehetnek a népek, még a legellenszenvesebbek számára is, mutatott rá a pápa. Miközben megjegyezte, hogy az öt egymásba fűződő karika a testvériség szellemét képviseli, amelynek az olimpiai eseményt és általában véve a sportversenyt kellene jellemeznie, azt kérte, hogy a párizsi olimpia a világ minden országából érkezők számára legyen alkalom felfedezni és értékelni egymást, hogy lebontsuk az előítéleteket, erősítsük a megbecsülést ott, ahol megvetés és bizalmatlanság van, és a barátságot ott, ahol gyűlölet van. A pápa azt javasolta, hogy a játékok a békét segítsék elő, és ne a háborút, elismerve, hogy ebben a szellemben az ókor bölcsen fegyverszünetet kötött a játékok idejére. Ez az a hagyomány, amelyet a modern kor továbbra is újraéleszt. Ebben a zavaros időszakban, amikor a világ békét súlyos fenyegetés éri, őszintén bízom benne, hogy mindenki szívén viseli, hogy tiszteletben tartsa ezt a fegyverszünetet a konfliktusok megoldásának és a megegyezéshez való visszatérésnek a reményében. Isten irgalmazzon nekünk, kérte Ferenc pápa üzenetében, amelyet a közelgő párizsi olimpiára küldött. Isten világosítsa meg a vezetők lelkiismeretét a rájuk háruló súlyos felelősségről, imádkozott a pápa, és könyörgött, hogy az Úr adjon sikert a béketeremtőknek törekvéseikben és áldja meg őket. Végül Szent Genovévára és Szent Dénesre, Párizs védőszentjeire, valamint a nagyboldogasszonyra, Franciaország patrónusára bízta az olimpiai játékok sikeres lebonyolítását, és teljes szívéből mindenkire áldását adta, aki részt vesz benne.
Teljes búcsút nyernek azok, akik megünneplik a nagyszülők és idősek világnapját. Ez alkalomból július 28-ára az apostoli penitenciária teljes búcsút kínál az időseknek és azoknak a híveknek, akik a bűnbánat és a szeretet lelkiségétől indítatva részt vesznek a különböző szentmiséken szerte a világon. Hasonlóképpen a betegeknek, az őket ápolóknak és mindenkinek, aki nem tudja elhagyni lakóhelyét, de lélekben csatlakozik a szertartásokhoz. Július 28-án, a hónap negyedik vasárnapján tartjuk a nagyszülők és idősek negyedik világnapját, amelyet Ferenc pápa hívott életre. Idei témája: Nehogy magamra öregkoromban. Erre a napra az apostoli penitenciária teljes búcsút engedélyez a szokott feltételek mellett. Szentségi gyónás, szent áldozás, imádság a Szentatya szándékaira. Angelo de Donatis bíboros, főpenitenciárius látta el kézjegyével a dekrétumot, amelyet Kevin Joseph Ferrell bíboros, a világiak, család és életdikasztérium prefektusa kérvényezett, azért, hogy növelje a hívők áhítatát és előmozdítsa a lelkek üdvösségét. A búcsú a tisztulás állapotában lévő lelkekért is felajánlható. Elnyerhetik továbbá azok a hívek, akik július 28-án kellő időt szentelnek rászoruló vagy nehéz helyzetben lévő idős testvérek meglátogatására, legyenek azok betegek, magányos emberek vagy fogyatékkal élők. Teljes búcsút nyerhetnek, ha lélekben elszakadnak minden bűntől, és szándékukban áll a három szokásos feltétel mielőbbi teljesítése, a beteg idősek, az őket ápoló személyek, és mindazok, akik súlyos okból nem tudják elhagyni otthonukat, de lélekben kapcsolódnak a világnap szertartásaihoz, felajánlva imáikat, életük fájdalmait és szenvedéseit az irgalmas Istennek, különösen miközben a média közvetíti a szertartásokat. Az isteni kegyelem elérésének megkönnyítésére a lelkipásztori szeretet által az apostoli penitenciária arra kéri a papokat, akik rendelkeznek a gyónás meghallgatásához szükséges felhatalmazással, hogy készségesen és nagylelkűen álljanak rendelkezésre a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatásához. A nagyszülők és idősek 2024-es világnapja az ima évében zajlik, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg azért, hogy segítse a katolikusokat a 2025-ös szent évre való felkészülésben. A pápa 2021-ben alapította a világnapot, amelyet július 4. vasárnapján ünnepel az egyház, Szent Joachim és Szent Anna, Jézus nagyszülei liturgikus ünnepe közelében. Célja, hogy a katolikusok szerte a világon szánjanak időt az időskorúakra, gondolkodjanak el a nagyszülőktől kapott nagy örökségről és bölcsességről. A világnap idei témája a magány, ami sajnos sok idős ember életében keserű valóság, akik gyakran a kiselejtezés kultúrájának áldozatai.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2020. október 8-án elhangzott adás ismétlését hallják, melyben Lóczi Tamás atya, a Sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákjaival a bűnbánat szentségéről beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a kedves rádióhallgatókat a Hitvalló mai adásában. Sátoraljaújhelyről a Szent István Katolikus Technikum és Gimnáziumból jelentkeznek a diákok. Mai beszélgető társaim Nár Boglárka és Sebes Rihárd. Egy olyan témát választottunk a mai adás témájául, ami erkölcsteológia témakörében tartozik, a morálisba, és azt gondolom, hogy nem elég egyértelmű a mai világban ennek a megítélése, és talán hasznos egy kicsit a fiatalok között is megvitatni, megbeszélni, hogy hogyan is állunk ezzel a dologgal. És ez pedig a bűn, a bűntudat, a lelkiismeretnek a kérdése. Mindenek előtt tőletek lennék kíváncsi arra, mint akik a mai generáció, a mai fiatal generációban éltek benne, láttok, nyilván mi is látunk dolgokat az utcán, meg tapasztalunk, de ti egy más szemmel jártok körbe ebben a világban, hogy mit tapasztaltok ezzel a kérdéssel szemben, hogy bűn? Tudnak-e egyáltalán az emberek jó és rossz között különbséget tenni? Egyáltalán van-e ilyen szó az ő számukra, hogy bűn, vagy semmi se bűn? Hogy intézik el ezt el magukban? Van-e lelkiismeret vizsgálatuk? Törődnek-e ezzel, vagy nem? Mit láttok a magatok környezetében?
Hát én úgy gondolom, hogy a mai fiatalság nem nagyon ismeri be a bűneit, illetve nem tart rendszeresen szentgyónást, és nem foglalkoznak ezzel az egésszel úgy, ahogy komolyan kéne menni. Tehát a generáció között van egy határvonal, amiközben az idősek még tudják gyakorolni a hitüket, illetve vallásosabban tudnak élni, a fiatalok már inkább egy kicsit szégyennek élik meg azt, hogy felvállalni a saját bűnjüket. És Tamás, hogyha mit gondol erről, hogy hány fiatal jár gyónni a templomba, illetve hány idős?
Én is mindjárt szívesen mondok róla egy pár gondolatot, valóban ez a másik oldalról egy izgalmas kérdés lehet, de még talán Bogi is mondan egy pár szót a mai fiatalokról, hogy ő hogyan látja őket.
Szerintem alapvetően két véglet van. Én két végletben szoktam látni a fiatalokat gondolkodni. Az egyik ez a túlaggódás, amikor már tényleg mindent bűnnek tekintünk, a másik pedig, amikor mindennel úgy vagyunk, hogy hát úgyis meg lesz bocsájtva a bűnünk, úgyis el lesz felejtve az egész, én már bocsánatot kértem, én ennél többet nem tudok tenni. És én úgy láttam észre, hogy hiányzik belőlünk az, hogy egyrészt a megbánás, másrészt az is, hogy igenis változtassak rajta. És nagyon nehéz manapság a fiataloknak beismerni, amit Ricsi is mondott, hogy milyen nehéz odaállni egy másik ember elé, és bocsánatot kérni. És ez vajon miért lehet, Tamás atya szerint?
Sőt, én egy kicsit vissza is kérdeznék, hogyha felvázoltátok, hogy egy kicsit meggyengült a hit, vagy nem olyan egyértelmű a hit, mint mondjuk a régebbieknek, akkor talán az is felvetődhet egy mai fiatalban, hogy minek is odaállni egy másik ember elé, tehát mi köze neki az én bűnömhöz, mi változik azzal, hogy én elmegyek egy paphoz, elmegyek egy gyónáshoz. Tehát talán ez is visszatarthat néhány embert, nem csak a szégyenérzet, amit te mondtál, Bogi, hanem ez a fölöslegesség, nem? Hogy minek? Valóban én is, ahogy kérdezted, Ricsi, így a másik oldalról látok egy kis változást már a 16 év alatt is, mióta gyóntatok. Anélkül természetesen a gyónási titkot megsérteni az ember, csak általánosságban azt lehet levonni következtetésül, hogy az idősek, főleg a napi templomba járók nagyon komolyan veszik a hitüket, rendszeresen gyónnak. Esetleg néha már azt is mondanám, hogy akkor is, amikor nincs is igazán komolyan bűnük. Tehát sokszor előfordul az, hogy nekem kell őket emlékeztetni arra, hogy ebben nem is volt semmi tudatosság, szándékosság, rossz szándék, mert amikor azt nézik, hogy valami szerencsétlenül jött össze, és ők azt gondolják, hogy ez rögtön bűn, ugye ez nem feltétlenül bűn, hiszen a mi szándékunk ebben nem volt rossz irányú, vagy nem tudtunk erről, akkor abban nem tudtunk bűnösen jelen lenni. És a másik oldalról meg én is látom azt, hogy a fiatalok nyilván a szent áldozás is megkopott, tehát annak sem érzik a fontosságát, hogy áldozzanak a misén, és ezzel egyidejűleg akkor így a szentgyónásban sem érzik annak fontosságát. Ugyanakkor azt is elmondhatom, hogy a mai fiatalok is foglalkoznak az életükkel, tehát nem azt mondom, hogy teljesen komolytalanok, csak valahogy más oldalról közelítik meg ezt a kérdést, valahogy máshogy intézik el magukban vagy másokkal. Az a szomorú, amikor annak az örömét, amit egy gyónás tud adni, felszabadító örömét, hogy fú, megkönnyebbültem, újra kezdem, fehér lapot, húzhatok egy vonalat. Amikor ezt lecserélik valami másra a fiatalok, tehát azzal, hogy nem törődök vele, esetleg ugye valamilyen tudatmódosító szerrel mégis bódítom a tudatomat, hogy ne foglalkozzak vele, mert az a baj ezekkel, hogy ezek nem adnak igazi megoldást. Tehát ott marad a lelkiismeret furdalás a háttérben, és mivel nem lett elintézve az Isten előtt, ez dolgozik az emberben, és akkor ilyen problémákat tud okozni. Mit gondoltok, hogyan lehet karbantartani a lelkiismeretünket? Tehát nyilván nem bevágódok egy gyónásra egyszer csak havonta, hanem annak kell valami tudatosság, rendszeresség, hogy hogyan tudom megkönnyíteni a gyónásaimat.
Szerintem egy ilyen napi lelkiismeret áttekintéssel lehetne rajta segíteni. Tehát elgondolom, hogy mi volt olyan, amivel segítettem másokon, de azon is elgondolkodom, hogy hú, hát őt most megbántottam, ezt meg kell oldani. És nem lehet ennyit mondani rá, hogy majd úgy is lesz valahogy. Igenis dolgozni kell rajta, hogy az embertársainkat ne bántsuk meg, és a saját lelkiismeretünkön is dolgoznunk kell, hiszen azzal mi és Isten foglalkozunk egyedül.
Én úgy gondolom, hogy a mai fiatalok egy kicsit elzárkózottabbak az online világban, és főként szerintem ezért nem is járnak templomba, vagy csak ritkábban, illetve csak egy kis csoportjaik járnak templomokba, illetve végeznek szentgyónást, de szerintem a bűnök felvállalásához elég annyi kezdetnek, hogy egyszerűen csak egy magába forduljon egy kicsit az ember, elgondolkozzon, és csak annyit mondjon, hogy igen, Istenem, én megbántottam valakit, sajnálom, és én bevallom a bűnömet.
Segítsetek ebben a dologban nekem, én úgy érzem, hogy talán attól is kevésbé van kedvük, mondjuk így ezzel a szóval a mai fiataloknak gyónni, mert a másikra viszont van igényük, a beszélgetésre. Tehát arról, hogy az életéről elgondolkodjunk, hogy lehet, hogy a szentgyónásainkban nekünk papoknak is ugye egy olyan lehetőséget kéne adni, hogy aki nem így ezzel a kétperces gyónással akarja elintézni az életét, mert nem egy rendszeresen gyónó, nem olyan, akinek ez így önmagában elég, hanem mondjuk lelkivezetést igénylő, vagy beszélgetést igénylő, akkor azoknak talán többször kellene lehetőséget nyújtani, nem? Tehát ezt próbálunk mi is itt az iskolában, most az a gondolat volt bennem, hogy ilyen lapot majd fölrakok, ami letéphető 3 cédula lesz benne, hogy imádkozz értem, hallgass meg engem, és gyónni szeretnék. És akkor ezek beválthatók atyánál is, hittantanárnál is, mert azt látom, hogy arra viszont van igény, hogy elmesélje, hogy ő most éppen mivel küzdik, neki most milyen kérdései vannak.
A múltan évben történt velem egy hasonló dolog. Mentem gyónni, és egy teljesen ismeretlen pap ült szemben velem. Először nehéz volt így elmondani a bűneimet, de hát arra gondoltam, hogy ő Istennek közvetíti. És miután elmondtam a bűneimet, rákérdezett, hogy vajon miért lehetnek. És rávezetett egy olyan megoldásra, hogy saját magamtól rájöttem, hogy tudnék változtatni rajta. Nagyon jó volt ez a lelki beszélgetés, és arra is gondolnunk kell, hogy nem mindenkinek adatik meg egy olyan családi háttér, hogy lehessen velük is ilyen dolgokról beszélni. És ez, amit Tamás atya mondott, nagyon jó ötletnek tartom. Szerintem lesz rá igény, főleg a lelki beszélgetés szempontjából.
Hát én még azt gondolom, hogy túl sok pap egy kicsit mereven veszi a szentgyónást, és nem hajlik a fiatalokra úgy, hogy beszélgetni kellene velük, illetve sokkal úgymond modernizálni a szentgyónást, hogy nem csak a 10 parancsolatot követve, persze az a legfőbb dolog és a legfontosabb, hanem egy kicsit beszélgetni a magánéletéről, és azon belül, hogy mi zaklatja őt, mi késztette arra, hogy ezt a bűnt azt ő elkövesse, illetve ilyen kicsit beszélgetősebb dolgokat.
Mindenképpen átalakulóban van, tehát akkor a mai világban ennek az igénye, és valóban erre nekünk kell figyelni, ahogy Jézus is figyelt a maga korában arra, hogy hogyan és kivel álljon le, és mennyi időre, és milyen típusú beszélgetésre, aminek a végén nagyon sokszor megszületett az a nagyon szép mondat Jézus részéről, hogy a hited meggyógyított, illetve a bűneid meg vannak bocsájtva. Ugye itt az a nehéz, hogy megvilágítsam nektek a másik oldalt, hogy nehogy belecsúszson az egyház, meg a papok, esetleg a túl modern, vagy túl fiatal papok abba, hogy akkor viszont semmi más, csak egy ilyen pszichológiai terápia. Tehát, hogy ne csak arról szóljon, hogy itten pátyolgatjuk egymás lelkét, hanem ugye megmaradjon az az objektivitása is, hogy az Isten igenis ugye a feloldozásban ezt eltörli. Na hát ez az igazi kihívás, hogy megmaradjon ez a tárgyoldali, és ugyanakkor személyes is maradjon. És ez nagyon fontos, és nagyon jókat mondhatok hozzá, hogy ez hogyan lehet megvalósítani.
Ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnél. És oda kell is, ha nem te vagy a hibád. adni, elengedni minden tartozás. Hogyan tudnál tovább lépni, hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a bűn, amiben bántott más, mielőtt megjegyezhetnék. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás. Oda menni, esély. Annyira fáj, hagyni kell, hadd vigye a szél. Homokba írni a tűn, amivel megbántott más, mielőtt megjegyeztetnék. És oda kell menni, megölelni,
ugye azért mi nem a utcán beszélgetünk most, meg ti sem akármilyen fiatalok vagytok, hanem egy katolikus gimnáziumnak vagytok a tagjai, tanulói már évek óta. Mit láttok, hogy egy katolikus gimnázium hogyan tud segíteni ezen a téren, milyen lehetőségeket tud adni a lelkiismeret tisztázásában, tanításában, nevelésében, illetve a bűnöktől való megszabadulásra?
Ismét csak a múlt tanévet kell megemlítenem. Nekem a múlt évi lelki nap nagyon fontos nap lett, így az életemben. Talán az egyik legmeghatározóbb is. Én nagyon átszellemültem lelkileg azon a napon, és úgy érzem, hogy még az olyan fiatalokat is megérintette, akik például egyáltalán nem vallásosak. Mert mind a hitvallások, mind a amikor bevallották, hogy hogy lettek vallásosak, ugye a vendégek, ezek is, és amikor elvonultunk egy terembe, és majdnem velünk egyidős fiatalokkal beszélgethettünk a hitről. Tehát nagyon fontos, hogy velünk egyidősekkel is meg tudjuk ezeket beszélni. Tehát szerintem a lelki napok, a több és rendszeresebb szentgyónás lehetősége, és a lelki beszélgetések azok, amik nagyon segíthetnének az iskolának a vallási életén.
Igen, igazad van, Bogi, ahogy mondtad, hogy a lelki napok, ezek nagyon fontosak, illetve szerintem a hittanórák is, mivel ott egyes hittantanárok, nem, sok több hittantanár is már nem csak a tananyagot szeretné megtanítani velünk, persze az is nagyon fontos egy katolikus intézményben, egyszerűen csak el szeretne velünk gondolkodni a mi hitvallásunkról, illetve tanácsokat adni arra azzal kapcsolatban, hogy lehetne erősíteni a mi hitvallásunkat, és így csak így egy kicsit beszélgetni a tananyag mellett az életünkről is, illetve a családi hátterünkről is.
Igen, ez már elvezet egy kicsit ahhoz a témához is, hogy egy tanárnak mindig feladata az, hogy ne önmagához kösse a diákokat, hanem mondjuk annak a tantárgynak a szeretetéhez, amit tanít, és a mi esetünkben hittantanárként pedig az a fontos, hogy egy személyes kapcsolat legyen Jézussal. Tehát én el tudom mondani, hogy nekem milyen a kapcsolatom Krisztussal, de a tiéd nem ugyanolyan lesz. Tudok róla beszélni, azt téged meg tud érinteni, el tud indítani egy úton, de az a fontos, hogy én az életedből elmegyek, egy-két évet jelentek az életedbe, amíg találkozunk, és hogy utána te ugyanúgy személyes kapcsolatot folytass Jézussal, aki neked is, meg nekem is, meg mindannyiunknak meg akarja bocsátani a bűneinket. A tanúságtétel az egy nagyon fontos dolog, ami itt elhangzott. Valóban néha érzelmekben is megnyilvánuló módon érinti meg az embert egy-egy Szent Jónás. Emlékszem néhány olyan Jónásomra régebről, amikor ez kimondottan akár könnyekig hatóan átélte az ember, hogy milyen mélységből emelte őt vissza az Isten, és mekkora ajándék ez, és mennyire nem természetes. Talán az is benne van, hogy a mai világban nem teszünk meg talán olyan sok mindent a másikért, mint régen. Régen jobban figyeltek egymásra az emberek, és ma jobban megdöbbenünk ezen, hogy valakinek annyira fontosak vagyunk, hogy képes volt értünk meghalni. Ma meg néha másnak annyira se vagyunk fontosak, hogy kölcsön adjon valamit, vagy megbeszélünk valamit, vagy bármi az életben. Úgyhogy ez is egy olyan átütő üzenet lehet a mai világnak, hogyha talán abból kezdjük a dolgot, hogy Istennek te annyira fontos voltál, hogy meghalt érted a kereszten, és mindezt azért tette, hogy te meg tudj szabadulni a bűneidtől, és hogy egy tiszta és szabad életet élj. Ugye a szabadságra azért talán mindenki vágyik, azt gondolom ez egy olyan jó érték, csak hát sokszor a szabadságot félreértik, tehát úgy értik, hogy azt csinálhatok, amit akarok, és akkor, amikor akarok, pedig ez nem szabadság, ugye az igazi szabadság, hogy követhetem a jót, amit felismertem, és hogy tudok a rossznak ellent mondani. Ha nem tudok ellent mondani a rossznak, akkor nem vagyok szabad. Tehát akkor csorda szellem van. Ezt a tömeghatást, ezt mennyire érzékelitek a korosztályotokban? Hogy nehéz szembe menni a közgondolkodással?
Én úgy gondolom, hogy igenis, nagyon nehéz. És ha én most kiállnék az osztály elé, és elkezdenék beszélni hitemről, legalább lenne két ember, aki biztosan kiröhögne. Ez olyan embereknek tud nagyon fájni, akik mindent magukra vesznek, tehát szerintem igenis van egy ilyen hatás majdnem minden fiatal közösségben, és ami elhangzott az előbb, ez a szabadság. Ez az egyetlen baj a mai fiatalokkal, hogy a vallást úgy fogják fel, hogy egy ilyen törvényszerű dolog, semmit nem lehet csinálni, és hogy tehát nem is éri meg nekik. És abban viszont nem gondolnak bele, hogy lelkileg milyen felfrissülést tud adni. És ez, hogyha a bűnöknek ellenállnánk, tehát az már egy szabadságot adna, de a fiatalok úgy fogják fel, hogy ó, hát minden bűn, amit csinálok, ez az egész vallás egy ilyen törvénykönyv, nekem semmi szabadságom nincsen ebben. Szerintem mindenki, vagyis hát legalább nagy százalékban ezt gondolják.
Tehát akkor valahogy erre kellene rámutatnunk jobban, hogy a mi vallásunk a szabadságot ad, és valahogy akkor úgy kéne kommunikálni jobban az embereknek, hogy nem annyira rögtön feltétlenül azt, hogy mit nem szabad csinálni, hanem hogy ez az egész miért van. Hogy azért van, hogy te önmagad maradhass, meg vissza tudj találni saját magadhoz. Ugye ha ez így átmenne, ez üzenet, hogy Jézus azért jött, hogy te teljes életet élj, akkor már ebben már utána később jobban el tudnák fogadni, hogy persze ez azért, hogy megmaradj szabadnak, ahhoz kell bizonyos falakat, meg szabályokat, meg határokat felállítanod. Ugye hát egy gyereket is nem azzal szeretünk, hogy azt csinálhat, amit akar, hát túl se élnénk a gyerekkort, ugye gondoljunk egy kisbabára, hát életveszélyes dolgokat csinál minden pillanatban. Tehát ha sose kapnánk föl, sosem fordítanánk vissza, akkor simán belehalna az első pár évében, mert megütné az áram, meg leforrázná a kezét, meg lezuhanna helyekről. És az, hogy ezektől egy szülő megóvja, ez teljesen természetes, hogy ez a szeretet miatt teszi, és a szabadsága miatt, és nem úgy érzékeljük, hogy ő korlátozza őt az életében. Na hát valahogy így kéne felfogni a hitet meg a vallást is, hogy ezek attól óvnak meg, hogy sérüljél. Tehát végül is Jézus azt szeretné az állandó bűnbánattal, lelkismert vizsgálta a Szent Jónásaiddal, hogy ne egy ilyen ütött-kopott ember legyél, tiszta sebekkel, és ilyen hamar tönkrement élettel, hanem egy ilyen szabad és egészséges.
Szerintem párhuzamot lehet vonni a vallás és a szüleinkkel való kapcsolatban, mert amikor tinédzser az ember, akkor benne van egy ilyen általános ellenállás, egy ilyen rebellió, egy ilyen olyan érzés, hogy nekem nem fogja senki megmondani, hogy mit csináljak. És ugyanúgy érezzük szerintem sokan a vallással kapcsolatban, hogy hát ebben is meg van határozva, hogy mit csinálhatok, mit nem, a szüleim ugyanezt csinálják, csak abban nem gondolunk bele, hogy a mi érdekünkben vannak ezek a dolgok. És ha erre rájönnénk, akkor nagyon hálásak lennénk, hogy például egy katolikus iskolában tanulhatunk, és ilyen közösségekben lehetünk.
Így van, ahogy te is mondtad, Bogi, és ahogy Tamás atya is említette az elmúlt percekben, hogy a szabadság, illetve az, hogy néhány diák nem ismeri fel azt, hogy ő bűnös, vagy azt, hogy ő nem hisz Istenben, és hogyha próbál valaki neki segíteni, egy másik diák, aki mélyebben egy kicsit és sokkal vallásosabb, mint ő, akkor egyszerűen figyelem nélkül hagyják azt az embert, azért, mert ő nem olyan, mint én, és nekem nem mondja meg senki, hogy én most mit csináljak, mert most ne beszéljen nekem senki erről, mert ez az én életem, azt én csinálok vele, amit akarok.
Nagyon jó kis gondolatokat mondtatok el ebben az elmúlt adásban, és kicsit még szinte sajnálom is, hogy már most véget ér a adásidőnk, hiszen ez egy olyan téma volt, ami látszott, hogy titeket is megérint, érdekel, van róla véleményetek, van róla tapasztalatotok. Talán azt lehetne leszűrni itt, hogy sok tévképzet van akkor a hittel és a gyónással kapcsolatban is. Ugye sok a szóhallatások fiatalban ilyen feszültség, negatív dolog van, ilyen nem akarom, nincs kedvem hozzá, és valahol az lenne a mi feladatunk, akik már ezt megtapasztaltuk, hogy ez jó, ez hasznos, és ez mennyire felszabadító, hogy ezt valahogy továbbadjuk úgy a többieknek, a generációknak, hogy nekik is legyen kedvük mindehhez, és elinduljanak ezen az úton, és megtapasztalják ezt. Hát ez már ugye a tanúságtételnek az útvonala, és hát a adásunk végén az imánkat ajánljuk fel arra a szándékra, hogy a mai fiatalok ne törvényeket lássanak pusztán a hitben, hanem az életüket, a bűnbocsánatban, a szentgyónásban ne valami kényszert, hanem valami örömteli, felszabadító érzést tapasztaljanak meg. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Lóci Tamás atya beszélgetett a sátoraljaújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium diákjaival. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Éjfél után, a hírek után a Líceumi Krónikát, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsorát hallgathatják meg. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően környezetvédelmi magazinunk a Zöld Hullám szól. Ebben folytatjuk Zlinszky Jánosnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensének előadását, bemutatását a teremtésvédelem fontosságáról, és foglalkozunk még az országos tűzgyújtási tilalommal is. Hajnali három óra után híreket mondunk, majd Közélet című műsorunkban beszélgetést hallanak a 14. Szepesi György Bárzenész Fesztiválról, valamint a Lélek Kottája című augusztus 13-áig látogatható kiállításról, végül pedig az idei 28. végvári vigasságokról is szólunk. Négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Birincsik Márton, Berec Renáta, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Bartók Beáta, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Pap Ildikó, Pap Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jóságod és irgalmad nyomon követ életemnek egész útján. Fejemen illatos olajcsillog, serlegem megtöltöd bőkezűen, és otthonom lesz az Isten háza mindörökké szünet nélkül. Olvasom a 22. Zsoltárban. Ameddig együtt van a nyáj, ameddig egymás kezét keressük, semmi sem késő. Krisztus nem más, mint szeretet, egyszerűség, türelem, tisztaság, röviden szólva tehát az, amit tanított. Előbb hitoktatni, csak utána szentséget kiszolgáltatni, előbb evangelizálni, csak utána hitoktatni, előbb tanúságot tenni, és csak utána evangelizálni. Mélyreható teológiai elmélyedésre és az evangélium igazi szellemétől inspirált igehirdetésre van szükség, míg előbb önmagunkat, majd utána a világot meggyőzhetjük arról, hogy a kereszténység nem valamiféle üdvöt hozó ideológia, hanem az üdvösség üzenete annak legigazibb és legszélesebb értelmében. Urunk, jóságos atyánk, egyetlen nap sem múlhatna el anélkül, hogy ne gondoljunk testvéreinkre is, akik Krisztus által egyek, egy test és egy lélek a te egyházadban. Még inkább meg kell emlékeznünk imáinkban papjaidról, hogy gyermekeiddé igaz testvérekké tegyenek bennünket. Milyenek ők hozzád, egymáshoz és hozzánk? Ettől függ lelkileg az új és jobb világ felépítése. Add meg, Urunk, hogy papi szolgáid által az ő fáradozásaikkal mindjobban érezzük egyházunkban a közös atya szeretetét. Add, hogy mindnyájan testvérekké váljunk a Szentlélek örök, megfiatalító erejében.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.